Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprusz Éva és Asbóth József.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánok!
Alkotmánybírósághoz fordult Sólyom László köztársasági elnök, mert úgy véli, március 15-én olyanokat is felterjesztett Kossuth és Széchenyi díjra a kormány, akiknek kitüntetése az alkotmány értékrendje alapján nem támogatható.
Az államfő aggályai ellenére fenntartással ugyan, de aláírta az előterjesztéseket, így minden jelölt megkapja a kitüntetést.
Az Alkotmánybíróságtól kér állásfoglalást Sólyom László a kitüntetések ügyében. Az államfő azt szeretné tudni, hogy milyen tartalmi indokok alapján tagadhatja meg a köztársasági elnök a díjak adományozását. Sólyom László egy közleményt adott ki, amely szerint a határozat aláírása előtt áttekintette a kitüntetettek listáját, ám olyan neveket is talált, akiknek a magyar köztársaság legmagasabb szintű elismerésében való részesítése nem támogatható. Sólyom László kísérletet tett arra, hogy a kormány, illetve a miniszterelnök módosítsa előterjesztését, de ez nem történt meg. Végül is, fenntartással ugyan, de aláírta az előterjesztést. Az üggyel kapcsolatban Batiz András úgy nyilatkozott, a jelenlegi kormány az 1991 óta kialakult gyakorlatnak megfelelően járt el.
Itt a Kossuth és a Széchenyi díj bizottság javaslatairól van szó, ebben Kossuth és Széchenyi díjas emberek ülnek, ők hoznak döntéseket, az állami kitüntetésekre pedig túlnyomó rész civil szervezetek, szakmai testületek, vagy egyébként kormánytagok tesznek javaslatot, és erről dönt az állami kitüntetési bizottság. A kormány kvázi tolmácsolja ezeket a javaslatokat a köztársasági elnök felé, abból ő el nem vesz.
A kormány szóvivő azt mondta, az államfőnek sem szakmai, sem tartalmi kifogásai nem voltak, és idén is olyan emberek kapják meg az elismeréseket, akiknek az életpályájuk, munkájuk erre érdemessé teszi őket. Zlinszky János volt alkotmánybíró szerint ez a lépés azt jelenti, hogy Sólyom Lászlónak nem sikerült egyességre jutni az előterjesztőkkel, ez pedig még soha nem történt meg. Jelenleg az alkotmány pusztán azt írja elő, hogy a kitüntetés adományozásához ellenjegyzés szükséges, de az alkotmánybíró véleménye szerint a köztársasági elnöknek nagyobb jogkör is biztosítható lenne.
Ő nem csak az országgyűlés többsége, hanem a teljes államot képviseli, az ország egységét jelképezi, és ha olyan döntésről van szó, mely az országnak a amúgy is létező megosztottságát elmélyíteni, akkor a köztársasági elnöknek lényegesen szabadabb keze van véleményem szerint abban, hogy azt mondja, hogy ehhez nem járul hozzá.
A volt alkotmánybíró kiemelte, itt nem csak politikai felelősségről van szó, hanem a társadalmi konszenzus biztosításáról.
A Magyar Távirati Iroda értesülései szerint a köztársasági elnök három személy, Fekete János közgazdász, Marjai József nyugalmazott miniszterelnök helyettes és Mosonyi Emil vízépítőmérnök állami kitüntetését nem támogatná március 15-e alkalmából.
Éles szóváltásba keveredett Gyurcsány Ferenc és Parrag László.
A miniszterelnök, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke között a testület évadnyitó rendezvényén alakult ki nézeteltérés.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a jelenlegi kormányzati intézkedéseket felsorolva gyávának nevezte a kormány a kereskedelemfejlesztés átalakítása, illetve az ITDH tevékenységének gyenge hatékonysága miatt.
Ne hívja gyávának azt a minisztert és azt a kormányt, aki önnel nem ért egyet. Mert ez már sokkal több, mint szakmai vita.
A miniszterelnök ugyanakkor színvallásra szólította fel a kamarákat. Azt a programot támogatják-e, amely egyszerre ígér 3000 milliárdos kiadásnövelést és adó, illetve járulékcsökkentést, vagy pedig azt, amely a korábbi 18 ezer helyett 70 ezer vállalkozásnak juttatott támogatást.
Nem lesz MSZP-s kamara és nem lesz Fideszes kamara, kamara csak egy lesz, miként magyar gazdaság is csak egy lesz.
Parrag ugyanakkor kiemelte, rengeteg feladat áll az ország előtt, így például az államháztartás rendbetétele, a konvergencia program végigvitele, az Európai Uniós források lehívása, illetve a nagy elosztó rendszerek reformja.
Folyamatosan zuhan a forint árfolyama. Abban egyetértenek mind a pénzügyminisztérium, mind a jegybank szakértői, hogy a gyengülést a hosszú idő óta magas olajárak, valamint a külföldi, főként az amerikai kamatemelés okozza. Délután 1 euró 262 forint 50 fillért ért.
Újabb 7 olyan hattyútetemet találtak hazánkban, amelyekben kimutatták a madárinfluenza H5-ös vírustörzsét. A madarakat 5 különböző területről gyűjtötték be a szakemberek. A zömét Nagybaracskánál, ahol már korábban is találtak 33 fertőzött vadmadarat, ezért a térségben nagyobb védőzónát jelöltek ki. Eddig 45 Magyarországon elpusztult vadmadárban mutatták ki a madárinfluenza vírusát, amely az Állategészségügyi Intézet szerint továbbra sem veszélyezteti az embert és a házi szárnyasokat.
Mintegy 500 kg illegális húst találtak ugyanazon a pomázi telepen, ahol múlt csütörtökön mintegy 6 tonna tisztázatlan eredetű húst foglaltak le. A telep tulajdonosa nem tudta igazolni, hogy honnan származik a csirke, pulyka és sertés húsokból álló szállítmány. A cég az ügy miatt több millió forint bírságra számíthat, mivel pomáz a baromfi influenza miatti zárlat alá esik.
Ítéletidő pusztított az ország több részén. Vas megyében fákat csavart ki, és kéményeket döntött le az erős szél, de komoly károkat okozott Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is. Ott több településen házakat, tetőket bontott meg, villamos vezetékeket szakított le. Emiatt sem áram, sem fütés nem volt Boldogkőváralján, ahol tanítási szünetet rendeltek el. A vonatok jelentős késéssel közlekednek. Helyenként 80-100 kilométeres erősségű széllökések söpörtek végig Tiszabercelen és Tiszavasváriban, ahol felső vezetékeket szaggatott le, fákat csavart ki a vihar, Nyíregyházán pedig több ház teteje megrongálódott. Az erős szél kis híján tragédiához vezetett, az egyik nyíregyházi lakás kéményén keresztül ugyanis visszajutott az égéstermék a lakótérbe.
26 ingatlant veszélyeztet a déli parton a kiöntött Balaton. Balaton Lellén, Balaton Bogláron és Balaton Fenyvesen a legkritikusabb a helyzet. Akár az előzetes becslések szerint több millió forint. Kiköltöztetni az elöntött területekről senkit sem kellett, mivel azok főként nyaralók, illetve szezonálisan működő üzletek. A katasztrófavédők homokzsákokkal igyekeznek elállni a vízútját. A szivattyúk folyamatosan működnek. A Siózsi Lipet ugyan már 2 hete kinyitották a túl magas vízállása miatt. Ennek ellenére az optimális 110 cm helyett 116 cm a Balaton vízszintje.
Elmaradt a hétfő reggelre meghirdetett sztrájk a paksi atomerőműben. Korábban a műszakos dolgozók érdekvédelmi szervezete a többi között 15%-os bérfejlesztést követelt. Mivel a tárgyalásokon nem sikerült megegyezni, bejelentették, hogy 13-án a dolgozók beszüntetik a munkát. Ennek ellenére ma mindenki a megszokott rend szerint dolgozott.
Törvénytelenül sztrájkoltak volna a dolgozók, állítja a Paksi Atomerőmű RT. Ezért a társaság nem engedélyezte a megmozdulást. Közleményük szerint a nukleáris biztonság megőrzése érdekében csak szigorú szabályok között lehet beszüntetni a munkát, és csak a munkáltató beleegyezésében. Ez pedig nem teljesült. Ráadásul a műszakos dolgozók érdekvédelmi szervezete a bértárgyalások újabb fordulója előtt egy nappal jelentette be a szándékát. Az atomerőmű ezért a bírósághoz fordult jogorvoslatért.
Szakszervezetek abban megegyeztek, hogy amíg nem születik bírósági döntés, addig felfüggesztik a bértárgyalásokat, tehát jelen pillanatban nem folynak a bértárgyalások.
Az atomerőmű sajtószóvivője reméli, hogy a sztrájk letiltását a bíróság is igazolja. Mitler István hangsúlyozta, bízik abban, hogy mielőbb meg tudnak egyezni a dolgozókat képviselő 4 szakszervezettel a 2006-os béremelésről.
A magyar külügyminiszter szerint minden kisebbségi problémára konkrét megoldás kell. Az általános elvárás, hogy a kisebbségek ügyeit európai normák szerint rendezzék, de minden megoldást az egyedi esetekre kell keresni, közölte Somogyi Ferenc, miután Belgrádban tárgyalt Vojislav Koštunica szerbiai miniszterelnökkel.
A vajdasági magyarokkal kapcsolatosan a két politikus megállapította, hogy az utóbbi időben mérséklődtek a látványos magyar ellenes megmozdulások.
Szívinfarktus okozta Szlobodan Milošević halálát. Erről tájékoztatott a hágai nemzetközi törvényszék. A hivatalos jelentést azonban többen is megkérdőjelezik. Egy holland toxikológus azt állítja, hogy Milošević szándékosan vett be olyan gyógyszert, amely hatástalanította a magas vérnyomására kapott orvosságot.
Oroszországnak jogában áll nem bízni Szlobodan Milosevic boncolásának eredményeiben, jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, hozzátéve, orosz orvosok utaznak Hágába, hogy megismerkedjenek a boncolási jegyzőkönyvben foglaltakkal. Szlobodan Milosevic boncolását tegnap végezték el holland orvosok két szerb korboncnok jelenlétében. A törvényszék által kiadott közlemény szerint azonosítottak két olyan szív problémát is, amelyben Milosevic szenvedett. Belgrádi politikusok, a média, illetve a volt jugoszláv elnök szerb ügyvédje továbbra is úgy véli, a 64 éves ex-államfőt a hágai börtönben megmérgezték. Eközben Mirjana Markovics, Szlobodan Milosevic felesége az ellene kiadott nemzetközi elfogató parancs visszavonását kérte egy belgrádi bíróságtól. Boris Tadic szerb elnök ezt megelőzően bejelentette, nem fog megkegyelmezni a volt elnök feleségének, hogy részt vehessenek férje temetésén. A hatalommal való visszaéléssel és ingatlan üzérkedéssel vádolt Markovics ellen azután adtak ki nemzetközi elfogató parancsot, hogy nem jelent meg a belgrádi bíróságon folyó peres eljáráson. Mirjana Markovics 2003 óta ismeretlen helyen tartózkodik, sajtóhírek szerint Markó fiával együtt Moszkva luxus negyedében él. Szerbiában folytatódik a találgatás, vajon hol temetik el Milosevicet. A szerb szocialista párt szerint Milosevicet államfőhöz méltóan Belgrádban kell eltemetni. Azzal fenyegetnek, hogy ellenkező esetben megbuktatják a kisebbségben kormányzó szerb kabinetet. Boris Tadic szerb elnök elutasította az állami szertartás lehetőségét.
Az lenne a legjobb, ha Moszkvában temetnék el, vagy Pozserevácban, de semmiképpen sem itt Belgrádban.
Az utolsó szót minden bizonnyal Vojislav Kostunica miniszterelnök mondja majd ki, aki egyelőre még nem nyilatkozott az ügyben.
Nem lesz román ellentüntetés. Korneliu Vadim Tudor, a szélsőséges Nagy Románia párt vezetője, ugyanis lemondott a március 15-i székely nagygyűlés ellen tervezett román hazafias tüntetésről. A politikus bejelentette, szándékától azt követően állt el, hogy megbeszélést folytatott Băsescu államfővel, valamint a belügyminiszterrel és a belföldi hírszerző szolgálat igazgatójával.
Franciaország fokozatosan megnyitja munkaerőpiacát az Európai Unió új tagjai előtt, jelentette be Dominique de Villepin miniszterelnök.
A korlátozások feloldása kezdetben csak olyan szakmákra vonatkozik majd, amelyekben nehéz munkaerőt találni, közölte a kormányfő. A francia szakszervezetek majdnem mindegyike amellett foglalt állást, hogy a formák megvitatása után oldják fel az eddigi korlátozásokat. Az új intézkedés Csehországot, Észtországot, Lengyelországot, Litvániát, Magyarországot, Szlovákiát és Szlovéniát érinti.
Békés módszerekkel kell nyomást gyakorolni Iránra, hangoztatta Jack Straw, brit külügyminiszter. A londoni diplomácia irányítója szerint még mindig nincs késő visszatérni a tárgyalásokhoz, és Irán már eddig is megfizette a keményvonalas politika árát, hiszen megrendült iránta a befektetők bizalma.
Egy orosz televízió riport szerint volt titkos CIA börtön Ukrajnában. Noha Kijev mindeddig tagadta, állítólag bebizonyosodott, hogy a főváros környékén egy laktanyában őrizték a terrortevékenységgel gyanúsított személyeket, akiket a CIA Lengyelországból és Romániából szállított Ukrajnába. Az ukrán állambiztonsági hivatal illetékese badarságnak minősítette ezt az állítást.
46-an meghaltak, 204-en pedig megsebesültek Bagdad keleti részén, amikor 6 autóba rejtett pokolgép robbant egy rendőrállomás közelében. Szakemberek szerint összehangolt támadásról volt szó, és az időzítés is rendkívülinek számított, hiszen a detonációk a legfőbb bevásárlóidőben történtek, amikor tömegek tolongtak a környéken. Látványosan töredezni kezdett Argentina déli részének egyik legnagyobb gleccsere. Nem mindennapi látványosságként hatalmas jégdarabok omlanak a közeli folyóba. A világ minden tájáról több tízezer turista szemléli a rendkívüli természeti jelenséget. Tudósok szerint az óriási gleccsertömbök leválása a következő napokban is folytatódik.
A Sorbonne Egyetemen történt múlt heti összecsapás után újabb zavargások voltak Párizsban az első munkavállalásról szóló törvény ellen. Ezúttal a tekintélyes Collège de France udvarát szállta meg több tucat diák. A rendőrök könnygázzal próbálták szétoszlatni a fiatalokat. A tüntetők végigvonultak a párizsi Quartier Latin latin negyeden, amely a 68-as diák lázadások egyik központja volt, és a törvény visszavonását követelték.
Kedves nézőink, híradónk véget ért. A híradó után sport és időjárás jelentkezés következik, majd a közbeszédet láthatják. A műsor vendége ezúttal Bozóki András kulturális miniszter lesz. Híradóval legközelebb itt a Duna Televízióban reggel 6 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket! Márciusban Budapest az európai labdarúgás fővárosa mondhatnánk, hiszen jövő héten UEFA kongresszusra kerül sor hazánkban. Ezen a héten pedig az Európai Labdarúgó Szövetség 5 tagú delegációja egyeztet a 2012-es EB Magyar-Horvát pályázati bizottságának tagjaival.
Kezd a célegyenesbe fordulni a horvát-magyar EB pályázat ügye, hiszen a dokumentumokat május 31-ig kell benyújtani az UEFA-hoz. 79 nappal a határidő lejárta előtt hazánkba érkezett az Európai Szövetség delegációja, de egyelőre nem a leendő helyszíneket nézik, hanem tájékoztatnak és tájékozódnak.
Ennek a találkozónak az információcsere a legfontosabb célja. Mindent meg szeretnénk tenni azért, hogy a horvát-magyar szervezőbizottság tagjai átérezzék, mit jelent egy Európa-bajnokság megrendezése. Minden szükséges információt megadunk számukra annak érdekében, hogy a lehető legjobb pályázatot nyújthassák be májusban. Ezt persze nem csak itt Budapesten tesszük meg, a közeljövőben a másik két még versenyben lévő pályázónál is részt veszünk hasonló eseményen. A stadionokat, hoteleket és egyéb esetleges EB helyszíneket csak szeptemberben látogatjuk majd meg. Ezt követően teszünk javaslatot az UEFA végrehajtó bizottságának arról, hogy szerintünk melyik pályázó lenne a legjobb házigazda 2012-ben.
Vívóink rendre elkényeztetnek a nemzetközi versenyeken. A hétvégén Hormai Adrián aratta a legnagyobb sikert, hiszen Athénban megnyerte a női párbajtőrözők világkupa viadalát.
Nagy tíme a legjobb 16 közé jutott, Révész Julianna pedig a 8. lett. Hormai Adrián viszont nem talált legyőzőre Athénban. A világkupa döntőjében az orosz csapatolimpiai bajnok Jermakovát verte egyetlen tussal a hirtelen halálban.
Múlt héten volt a Verbischofsheimbe verseny, ott éreztem először igazán ebbe az évben, hogy jobban kezdek vívni, tehát úgy már kezdem közelíteni a formámat, de ott a világranglista 2-es duplicerrel kellett vívnom a döntőbe jutásra, és tőle kikaptam, és most meg úgy éreztem, hogy igen, most végre magamra találtam. Nem nagyon volt idén igazán jó helyezésünk, és mindannyiunknak szüksége volt a világranglista pontokra, úgyhogy ilyen szempontból nekem ez sikeres volt, és jó befektetésnek számított. Sokunknak áldoznia kellett anyagilag erre. Én szerencsés voltam félig meddig, mert a klubom elvállalt, hogy a repülőjegyemet kifizeti.
Mély repülés vagy csak átmeneti válság a Kornexi női kézilabda csapatánál? Az EHF kupa címvédőjénél nem is az a legnagyobb gond, hogy nehéz helyzetből várja a negyeddöntő visszavágót, hanem hogy nem jutott a legjobb négy közé a hazai bajnokságban. Így már csak egy esetleges magyar kupa bravúrral harcolhatja ki a nemzetközi szereplés jogát a következő idényre.
Ősszel Tápai Szabina tavasszal City beadőlt ki a Kornexiből, de a szép emlékű EHF győzelem után az idei szereplés a mentségekkel együtt is csalódás Fehérváron.
Mindenképpen magyarázkodni kell, de az azért nem jelenti azt, hogy azt gondoljuk, hogy a játékosaink azokat ki kell cserélni, és azok rosszak, az edző az nem jól dolgozik, és nem úgy áll hozzá is szakmailag. De én azt én megértem, hogy az itt ebben a millióban, ilyenkor, mikor az ember így áll, akkor magyarázkodnia kell, amit én nem olyan nagyon szeretek.
Szabó Edina épp ezért nem hajlandó összezuhanni a problémák ellenére, és csapatát sem engedi.
De reálisnak kell lenni. Reálisnak kell lenni. Jó csapatok vannak előttünk. Ha az edzőkről beszélünk, nagyon jó edzők vannak előttünk. Küzdünk, egyet nem lehet a szemünk ráidni, hogy ne küzdöttünk volna. Nincsen olyan helyzet a Kornexinél, és az én fejemben sem, és azt hiszem a játékosaimnél ma sem, hogy úgy gondolnánk, hogy most valami hihetetlen törés következik be.
Békés Csabán nemzetközi sport aerobik versenyre került sor, amely egyben válogató is az idei kínai világbajnokságra.
A békéscsabai nemzetközi versenyen, azaz a második válogatón csak megerősítette helyét a világbajnokságra utazó keret. Kezdjük a hölgyekkel. A felnőtt világbajnoki mezőnyben 17. shifter tíme a most lázasan is a legjobb programot produkálta. A kínai világbajnokságon pedig a legjobb 8-ba elmondja magát, ahogyan az Európa-bajnoki 8. helyezettje Klára Mon és a tavaly még junior Európa-bajnoki ezüstérmes Roig Zsolt is. A látvány kápráztató, a program erős. A magyar csapatot a legjobb 6 versenyző alkotja, azaz egy kis gyakorlás júniusig, és nekik is meg lehet a világbajnoki 8-as döntő.
Úgy néz ki, hogy én megyek velük majd ki a világbajnokságra pontozni. Nekem nagyon-nagyon tetszett a gyakorlat, tehát bármilyen szuros szemmel is néztem, hetek óta nem láttam, rengeteget fejlődtek, úgyhogy úgy gondolom, hogy ha ebben az ütemben fognak tovább fejlődni, akkor a döntőbe bekerülés az egy reális cél lett.
Már a minden munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Ma reggeli témáink: divat és színjátszás franciául nem csak franciáknak. Kapocs az MDF és a Fidesz között. Vendégünk lesz Gémesi György, aki MDF-esként egyedül indul Fidesz-KDNP támogatással. És hírességek teaklubja, gyógynövényekkel a cukorbetegség ellen. Ma reggel a többi között ezekkel a témákkal várom Önöket. Ébredjenek velünk ma reggel is.